Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel, a sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente, 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Trer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.
A ne félj, nem ítélek el, és a ne sírj, ne bánkodj lelki gyakorlatról van szó, amit Kovácsné Trer Mária férjével, Kovács Ferenccel vezetnek. Mária lelki, mentálhigién és lelki gondozó, Feri pedig állandó diakónus. 17-18 évvel ezelőtt hívta meg őket először majdnem Püspök úr Kárpátaljára erre a munkára, hogy vezesse el a babavesztőket a vigasztaláshoz, az Úrhoz, aki mindannyiunkat szeretettel magához ölel. Utána Bíró Püspök úr hívására gondolták, hogy talán itthon is jó lenne egy ilyet bevezetni, és minden asszonyt, aki nagyon szomorú a lelkében, tudatosan, tudatalatt, elfolytja, nem folytja, az elvesztett babáért siránkozik és imádkozik az Úrhoz. Hogy milyen a lelki gyakorlat, azt majd ők elmondják, és hogy hova vezet, azt én is megtapasztaltam.
Tanúságtételünk 2026. május első vasárnapján hangzott el az Andocsi templomban.
Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Szóba álltok egy olyan emberrel, aki 6 évig börtönben volt.
2000-től 2006 évvégéig a Balassagyarmati börtön és fegyháznak voltam a börtönlelkésze. Úgyhogy nekem olyan belépőm volt, amivel minden reggel bementem, és délután hazamentem. Mária 12 gyermekünknek édesanyja, és föltetitek a kérdést, hol van ez a Rajkó zenekar? A válaszom roppant egyszerű. Sajnos az Isten csak 3-at engedett fölnevelni, a többiek még a magzati időszakban visszatértek Teremtő Istenükhöz. Föltetitek a kérdést. Akkor innen van az affinitásotok ennek a lelki gyakorlatnak a végzésére? Igen.
Ez az ember 2 bombatámadás között született. Mi történt akkor veled? Már akkor is őrzött és vigyázott rád az Úristen, mert terve volt veled.
Ezt, amit itt megemlítettél, ezt csak édesanyámtól tudtam jóval később meg, de a következő volt. Én Nagy Kadizsán születtem, a magyar olajmező kellős közepén. És édesapám elintézte, hogy egy katonai konvoj átvigyen bennünket a Kisalföldre, az ő szülei kisfalujába. Aztán az események úgy folytak, azt nagypapától tudom. Nagy csütörtökön este mind a megháborodottak rohangáltak össze-vissza a németek, és nagy pénteken hajnalban arra ébredtek, ez nem német szó, mintha más nyelven beszélnének. És megvolt a gazdacsere. Kanizsán nem volt semmi. A kis Alföldön visz oda, hova vittek, 6 kilométerre a szomszéd falu mocsarába, ez a Szili mocsarak. Én még gyerekkoromban játszottam a kilőtt, elsüllyedt páncélosokon. Már csak a torony tetején meg a csövön játszottunk, ami esetleg így járt. Na ennyi az életünkről. De ennek van egy folytatása. Miközben vittek át Nagykanizsáról a Kisalföldre, pápaközség közelében, illetve a város közelében a liberátorokat, az amerikai bombázókat kísérő vadászok, miután már elpotyogtatták a szeretett csomagjaikat, és fölmentek a 28 ezer méter magasra. A vadászok azok a maradék lőszert azt elpufogtatták. Annak a menetoszlopnak, ami engem vitt Nagykanizsáról Vágra, egyetlen kocsija maradt a 26-ból, amiben anyukámnak én alig egy éves gyerekként ültem az ölébe, és a pociában már ott volt a tesó.
Szüleimnek későn született gyermeke vagyok. Apukámnak 50 éves volt, amikor megszülettem. Szülési szövődményként egy daganat volt a fejemen, amit akkor nem tudták micsoda, úgynevezett fogós gyerek voltam. Idősebbek talán tudják. És édesanyám úgy, ahogy volt, elfogadott. Mikor megszülettem, már elképzeltem, milyen frizurát fog nekem csinálni, hogy ne látszódjon. Szüleim hitre neveltek, és egyszer megtudtam, hogy a szüzanyának ajánlottak föl. De nagyon fura történet ez. Egy 50 évvel később egy kis faluba imádkoztunk emberekért. A végén oda penderült egy sokszoknyás, valószínűleg olyan korom, mostani korombeli hölgy, és azt mondta nekem, téged a gyermekkorodban édesanyád, a szüzanyának felajánlott. Én rácsodálkoztam, erről ugyan nem tudtam én semmit, nem mondta ezt nekem senki, de anyu még élt. Megkérdeztem tőle olyan bizonytalankodva. Hát persze, vagy 5 évig vártunk rád. Ez egy ajándék számomra. Később viszont az élet ajándéka nem mindig volt ilyen kedves. Iskolában csúfoltak, gúnyoltak. Miért is? Mert vasárnap misére jártam, és akkor még nem tudtam, hogy ezt le kell tagadni. Fölálltam, és kész. És látod, ilyen gyerek nem kaphat oroszból, meg matekből, meg mit tudom, miből 5-öst. Csak 3-ost. Úgy megdöbbentettek akkor ezek a dolgok, és nagyon mély fájdalommal töltött el. Iszonyan gyűlöltem azt a tanárnőt, aki ezeket mondta. Ami aztán ütötte a biztosítékot, én az Isten nagy ível írtam. Közölte 1-es, az nem tulajdonnév. Aztán a középiskolai tanulmányoknál már egy borzasztó makacság volt bennem. Benne voltam abban a 13 gyerekben, aki utoljára iskolai tanulmányra jár egész Budapesten. De én akkor is megyek. Sőt, kitűnő tanuló leszek, mert akkor is elérem, amit szeretnék. Orvos szerettem volna lenni, ezért iratkoztam be latin tagozatra, ezért jártam minden nyáron rendelőbe dolgozni. Örömmel készültem. És egyszer csak a végén behivatott az igazgatónő, hogy tudom, tehetséges vagy, de orvos, ügyvéd, tanár, ilyen klerikális beállítottságban nem lehetsz. Remélem, majd leszoksz róla. De nem megfordult a világ. Na mi van? Mi közelnek ehhez? Hát semmi. De onnantól kezdve befogtam a számat. Nem, a hitvalló csoportba tartoztam.
Az én iskolás éveim egy picit másképp kezdődtek. Tán apám politikai üldözött volt, hogy érettségiig többször volt házkutatás, mindahányszor moziba eljutottam. Nagyon hamar kiszúrta a tornatanárom, hogy én nagyon tehetséges vagyok a sportban, és egészen a válogatottságig vittem a kézilabdát. de azért átalakította az életemet. Egy szlogen alakult ki bennem. Az egyik oldalon abból kerett, hogy már 6.-7. osztályos koromban javítgattam a rádiókat, ami akkor még nem volt egy olyan köztudott dolog. Aztán apukám 57 tavaszán föltette egy igen kemény kérdést. Akarsz menni a piarista gimnáziumba? Mert ha odamész, eldöntheted, hogy pap leszel, vagy segédmunkás. Apa, ha itt abba hagyja, akkor Kovács Misi bácsi a gimnázium kibernetikai szakkörének a vezetője, az nyert, mert kézzel-lábbal indultam volna felé.
De engedd meg egy kérdést, miért is mondtál olyan nagyon nemet erre a piarista gimnáziumba? Te akkor 56-ra gondolok, az 56 eseményeire, te már találkoztál a halállal.
Igen, egy nagyon nehéz és szörnyű eset volt. 10 éves gyerekként kilopóztunk a pincéből tankot nézni. Észrevett bennünket a tank személyzete, mi berohantunk a kapu alá, becsaptunk egy majdnem akkora kaput, mint a templomajtó. Én hasra estem a kerámia kockán. A barátomat 8 géppuska lövedék érte, és ott a helyben meghalt. Szörnyű volt nekem elmondani a szüleinek, mert azonnal bevillant a fejembe, hogy mi 4 vagyunk testvérek, ő egyedüli gyermek volt. Ez egy életre meghatározta nekem azt, hogy nem kell nekem fegyver. De aztán folytatódott az életünk. Apa még föltette egy kérdést 57 tavaszán arról, hogyha mégis odamész és pap leszel, azért meg is lehet halni. 2 olyan eseményt fogok elmondani, amit az idősebbek esetleg még emlékeznek. A Pócs Petri ügy, illetve a Kisalföldön, a Máriafaluban a atya, akit kicsaltak azzal, hogy beteghez kell menni, és agyonvertek. A Brenner Jánosról van szó. Akkor én megráztam a fejemet, és magamba kimondtam, hogy nem, ezt nem merem vállalni, nem. Ettől aztán felvételiztem a Puskás Technikumba, és most már a villany volt az egyik fő dolgom. Olyankor javítottam már tévét, amikor még Budapesten 2 jegyű számmal le lehetett írni a készülékek számát.
Valójában mégis kaptál fegyvert. Behívtak katonai szolgálatra. Prágai tavasz témakörére gondolok.
Hát igen, ez látszólag egy nagy ugrás az életemben, de a következő volt. Kint voltam a hadsereg közvetlen hírközlő javító szolgálatát vittem. Tudnék, akkor már nekem hírközlős diplomám volt. Így vittek be sorkatonának. Ismétlő eset történt az életembe. Mentünk a autóoszloppal, ez körülbelül 4-5 kocsiból állt, és a műhelykocsiban utaztam a kocsi parancsnok helyén. Körülbelül itt bejött az első ablakon a golyó, és itt kiment az oldalablakon. Miután tisztázódott a helyzet, kerestem egy egyenes botot, átdugtam a 2 lukon, és visszaültem a helyemre. Körülbelül ennyivel hibáztak el. És mikor jutott mindez eszembe ilyen tömören, és amikor készültem arra, hogy itt meg kell szólalni előttetek, akkor rádöbbentem arra, hogy már anyám méhébe szeretett az Isten, Szentírásból egy kis plagizálással előbb szeretett, mint hogy én szerethettem volna őt. És egy csodálatos élménnyel tértünk vissza Magyarországra. Halottak napja volt. És ahogy mentünk át Dunántúlon, nem az autópályán, hanem a kis falukon át, mert dugdostak bennünket, a temetőkbe égtek a mécsesek, és csodálatos volt ez a látvány. Soha nem tudom elfelejteni.
Hogy tértél vissza a hitedhez?
És ezt pont te kérdezett tőlem. Tudnék, a következő volt. Elektronika és a sport kialakított bennem egy szlogent, amiben nem folyik villany, vagy nem elég gömbölyű, hogy el lehessen dobni, azzal nem érdemes foglalkozni. És egy üzemi gyakorlaton Máriával összetalálkoztunk. Ez 66 nyarán volt. Egy picit számoltok, akkor alig 60 éve. ő járt templomba. Én csak úgy hébe-hóba, becsalt a templomba. Az eredmény az lett, hogy alig másfél év együttjárás után öregebb fejjel elmentem, megbérmálkoztam. Hát így kezdődött. És az Isten nem hagyott békébe. Nem hagyott békébe, mert van ennek még folytatása is.
1970-ben volt az esküvőn. Abban az időben nem volt jegyes oktatás. Úgyhogy elég tudatlanul, meg sok mindent nem ismerve szerettük egymást, és kész. Megszületett az első, majd a második kisfiunk. Hát akkor azért már kezdett nehéz lenni. Lakás, munka, gyerek, tudjátok ti is ezt. Úgy gondoltuk, mi ketten, nem az Úristennel egyeztetve, de mi ketten úgy gondoltunk, hogy tenni kül valamit. No, de mit? Akkor jött divatba a bisekurin nevű gyógyszer, elég magas hormontartalmú fogamzásgátló gyógyszer. Jó megoldásnak találtunk, mert majd később lesz gyerek. Elkezdtem, és egy hét után látóidegbénulásom és halláskárosodásom történt. Ennek a nyomait még ma is viselem. Akkor ugyan nem tudtam azt, hogy ennek is van abortív faktora. Ezt ma már tudom, akkor nem tudtam. Egy éjszaka felébredtem. Eszembe jutott egy régi történet, egy kép. Amikor állok a telefonnál, sírok, zokogok, valakivel beszélgetek, de jó ég, úgy tűnik babát várok. Visszakérdezni, és el akarod vetetni? Hát azt azért nem, de nagyon sírtam. És ez a kép maradt bennem, ez a nagyon-nagyon nagy sírás. Félelem és rettegés volt bennem, hogy pont ez hiányzik most. Nem, én nem akarom, én nagyon nem akarom. A baba néhány nap múlva távozott. Ma már ilyen tapasztalattal, ilyen öregfejes tapasztalattal tudom, ez nagyon gyakori. Az anya el tudja utasítani gyermekét. Lelki gyakorlaton is több asszonnyal találkoztam. És akkor én még nem is sejtettem, hogy ennek részese vagyok én is. Nem akarom, és méltóztatik elmenni. Akkor egy félelem mellett egy öröm volt bennem, ezt megúsztam. És most így 4 év tüzet után emlékezve rá, egy váratlan felismerés volt benne. 35 éves lenne. Erre aztán elkezdtem sírni. Nem gondoltam soha, hogy ilyen megtörténhet. Megtörtént velem is. Úgy mondtam, hogy bocsáss meg, drága gyermekem, bocsáss meg, hogy akkor nem tudtalak szeretni, akkor nem tudtalak elfogadni. Abban a pillanatban a lelkem mélyén hallottam a következő rövid mondatot. Anya, anyukám, apa, apukám, egyetlen megszületett kislányoktok lehettem volna.
Mária, amit elmondott, ezt olyan pokháló lógó valaminek érzitek. De alig fél éves az az amerikai kutatás, ami Magyarországon is elérhető volt az interneten, hogy megállapították hosszú orvosi kísérletek alapján, hogy amikor a foganás megtörténik, anya és gyermeke között valami iszonyatos mennyiségű információs áradat indul el. És akkor tedd össze a Szentírással. Mit mond a Szentírás? Hogy az anya nem felejtkezhet el soha a gyermekéről. 2500 évvel már megérezték, vagy az isteni sugallatra tudták, hogy itt valami olyan van, ami meghaladja az akkori tudás szintet. Gondold végig. A másik dolog, hogy föltették nekünk sokszor azt a kérdést, hogy na és te mit szóltál ehhez? De sok elment baba, eredményeképpen, amihez még ennyi közünk se volt, azt eredményezte, hogy rezgett a házasságunk. Nem tudtunk egymás szemébe nézni, nem tudtunk egymásnak mit mondani, szóval úgy csináltunk, hogy ha ő bement a konyhába, én kijöttem, bementem a szobába, vagy így fordítva, így kerülgettük egymást. Mikor? Tulajdonképpen akkor, amikor felismertük azt a Szentírásból, hogy a gyerekünk jó helyen van. és ezt megerősítette Szent II. János Pál pápának Evangéliumi Vitae című enciklikájának az a néhány sora, ami az abortuszon átesett családokhoz, hölgyekhez szól. Amiben leírja, hogy végtelenül igazságtalan és sokkoló, de azt is tudja az egyház, hogy mennyire nehéz és súlyos döntés vezetett odáig, hogy ezt elkövettétek, de van egy jó hírem. Van megbocsátás, és gyermeketek az Úrnál él.
Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szépmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, behely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Dzsida Jenő.
Az imádságos életünk megváltozott. A gyerekeknél hát egyszerre nem lehet mindent elindítani, ami nem volt. Akkor karácsony, az egy jó alkalom. Csak akkor szorul meg, gyújtogatni lehet a gyertyákat. Szóval valami elindult köztünk és külön. Különösen Feriben. Úgy tűnt, hogy őt valahol az Isten megérintette, és egy nagyon szép és egyetlen verset írt akkor.
Viharos széllel söpörte lelkem az Isten, nem akartam, de ezt nem kérdezték itten. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. Valóban engem hív az Isten, elhinni oly nehéz, nem merem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. Imádkozni próbáltam, s kértem Istenem, segítsen és mondja meg, mit tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit tegyek. Hiába sóhajtok, mondja meg nekem, hogy kinek kell az én bűnös életem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok és mit merek. Hiába akarok elfutni, nem merek. Valami így kényszerít, hogy így tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mit merek. És valóban, ha végig gondolod a versnek a hangulatát, végig gondolod azt a feszültséget, ami feszül benne, hát így éreztem akkor magamat.
Pápa látogatás, hősök tere. Áldoztatási engedéllyel hívták meg a Ferit áldoztatni, de akkor és utána nagyon nagy dolog történt.
Igen, a hősök terén valóban bejött azt, amit az egyházunk megjósolt, több mint 500 000 ember volt ott. Mire mindennel befejeztünk, este 8 óra körül hazaértem a Józsefvárosba. És akkor a család azt kérdezte, apád hol van? Telefonálgatás jobbra-balra, végre megtudtuk, hogy a János Kórház tüdőintenzív osztályán van. Bementem. Kazügyeletes orvossal tudtam találkozni. Ő azt az információt adta nagyon röviden és szűkre szabva, de nagyon udvariasan, hogy holnap 10 óra után az osztályos orvos majd tud felvilágosítást adni. Másnap reggel bementem. Senkinek nem kívánom, amivel ott szembesültem. Az orvos először is eléggé durva hangon nekem jött, hogy maga a legközelebbi hozzátartozó, nem anyukám. Miért nem ő jött? Mondom, akkor lehet, hogy ketten lennének, akiket ápolni kell. Anya súlyos szívbeteg volt. Operálunk, nem operálunk, volt a következő keresletlen kérdés. Aztán, mintha ott felejtette volna, az átvilágító ablakon ott hagyta apunak a tüdőröntgenét. Én nem először láttam ilyen képet, de ő úgy búcsúzott tőlem, hogy most elmegyek körülbelül 15-20 perc a vizitre, addig dönts el, hogy mi lesz. Mikor megjött, én csak annyit mondtam. Láttam a röntgen felvételt, és tudom azt, hogy a bal tüdőlebenyben van a daganat, és nem látszik a röntgenképen tisztán, hogy mennyire szűrődött be a koszorú erekbe. Megdöbbent az orvos, és egy egész más hangnembe folytatta. Valóban igaz, amit mond. Én se tudom. És ekkor belőlem fölcsattant a kérdést. Na és ha operálunk, akkor mi a várható kimenete a műtétnek? Kicsi szünet, és az orvos azt mondta, hogy lehet, hogy élve nem jön le a műtőasztalról. Belőlem újra fölcsattant a kérdés, és ha nem, akkor mi van? Hát akkor 12-15 hónap várható ápolás. Így, ahogy most megálltam, akkor is megálltam, és a következőt mondtam. Döntöttem. Apát hazavisszük, és a családdal együtt ápoljuk. És valóban az orvos szinte napra pontosan megmondta, 15 hónap után apa rosszul lett, bekerült a kórházba. És itt előtte még történt valami, még nem voltam diakónus, de a pápa látogatás miatt már volt áltozási engedélyem, és néhányatok talán ismeri, Kemenes Gábor atya egyszerűen a fejemhő vágta, hogy mi akadálya van, hogy apádnak elvidd az oltári szentséget? Hát 2 hétig volt akadálya, és főttem a saját levembe, mire elmertem vinni. És akkor egy döbbenetes találkozás volt. Apám rám nézett, és csak annyit mondott. Már régebben akartalak rá kérni, de nem tudtam, hogy kezdjem. Na akkor elkezdődött egy olyan kiengesztelődés, hogy amikor december 22-én utoljára megáldoztattam, és akkor ő csak annyit tudott mondani sóhajtva, már csak ebben van reményem. Aztán belehanyatlott a karjaimba, és a Teremtő Istenhez távozott. Ki akartam menni, hogy szólok az orvosnak, fölállok az ágytól, és megdöbbenve látom, hogy az orvos és a nővér ott áll az ajtóba. Az orvos egy olyan dolgot tett, amit én nem vártam tőle. Odalépett hozzám, kezet nyújtott, fogadja őszinte részvétemet. Majd átölelt, és csak annyit súgott a fülembe. Gratulálok, mert én is így tettem volna.
Börtönlelkészként mutattam be Feritőt, valami történt. És olyan dolgok történnek ott, ami azért nem mindennapos dolog. Egyáltalán lehet valamit velük kezdeni. Egyáltalán szolgálatról valamit mondjál, ami számomra azért megdöbbentő, mert bárkivel beszél róla, azt mondja, hogy az életem egyik legboldogabb része volt.
Az életem egyik legboldogabb része volt. fölkaphatjátok a fejeteket, hogy hát most hülyéskedik, vagy mi baja van? Nem. Gondold meg, délelőtt, ebéd utánig a börtönben. Azokhoz vittem az irgalmas Jézus szeretetét, akik ott kisebb, nagyobb, általában miután börtön és fegyházban, olyan 4 év alatt nem igen volt senki. Töltötték a töltenivalójukat, este pedig, ebéd, vacsora után, a szalézi kollégiumban azokkal a gyerekekkel foglalkoztam, akikre a szalézi atyák szakosították magukat. A társadalom szélére, a bűnöző szélére vetett gyerekeket fogadták maguk közé, és próbáltak belőlük igazi keresztény embereket nevelni. Hát nem boldogság ez? Nem ezt kell tenni? Nem ezt kaptuk hivatásnak, amikor megkereszteltek bennünket? Vagy elfelejtettük? Erre hívlak benneteket is. Gondold végig. A másik ilyen nagy tapasztalat az akkor esett le, amikor elkezdtük ezt a lelki gyakorlat sorozatot. Rádöbbentem arra, hogy az élet ellen nem lehet véteni. Tudnilik, ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek a gyilkosok is a börtönbe, mint amivel a gyermekükre nemet mondó családok küzdködnek. Miért? Mert az élet szent, mert az életnek Isten az alkotója, Isten az életben tartója, és Isten adja azt, hogy kit, mikor hív haza. Gondoljátok végig, ebben van feladatunk? És a válaszom roppant egyszerű, mert még egy dologról nem esett szó az életemből. 35 évnél régebb óta járok idős otthonba öregeket, ágyhoz kötött betegeket Jézus irgalmas szeretetével vigasztalni, ölelni, és aki még teheti, megáldoztatni, igeliturgiát tartani. Gondold végig. És erre miről van szó? Megint plagizálok egy kicsit a Szentírásból. Itt ezeknek a kicsinyeknek, aki csak egy pohár vizet ad, vagy egy jó szóval vigasztal, azt nekem teszi. És ezt maga Jézus mondja ott a Szentírás lapjain.
Sokan megkérdezték tőlünk, hogy van ereje az imádságnak? Van annak értelme, hogy ülök és morzsolgatom a rózsafüzét, vagy egyáltalán egy üdvözlégynek? Egy-két apró mozaikot mondanánk el.
Hát a következő volt. Volt egy néni, aki úgy képzelte magát, körülbelül annyi idős volt, mint most Mária, hogy ő trapéztáncos. Úgyhogy úgy pucolta a régi építésű lakásába az ablakot, hogy asztal, szék, sámli. Sikerült összedőteni ezt a trapézt, és olyan gerinctörést sikerült begyűjtenie, amitől maga tehetetlenül feküdt onnantól fogva az ágyba. Egy első pénteken mentem hozzá, hogy megáldoztatom. Belépek a kórterembe, és így szembe kellett volna a nénihez menni. Valami azt súgta nekem, hogy nem oda, oda, a másik sarokba, a kórterembe. Megérintem a kezét úgy, ahogy most látjátok, csak ennyire. És a néni kinyitja a szemét, és csak ennyit mond, nekem hoztad a Jézuskát? Közben a szememből, ahogy fordultam 90 fokot, a sarkából láttam, hogy a ápolónő kézzel lábbal kalimpál, hogy ne menj oda, nem érdemes. Utóbb kiderült, hogy a néni 2 hete már kómában van, senkivel nem tud kommunikálni, és már többet beszéltem róla, mint az áldozás után, amennyivel meghalt. És akkor mellette ült egy férfi ember, aki felzokogott. Ráborult a vállamra, és nagy nehezen csak annyit értettem meg abból, amit motyogott. 40 évig csúfoltam a feleségemet, hogy az első pénteki ígérete az humbok, minek teszi. És most rá kell döbbennem, hogy a halál előtt az utolsó útjára megkapta a szent útravalót. Innentől fogva csak egy mondat. Kocsival voltam a kórházba, beültettem a jó embert, elvittem a pesti ferencesekhez, és ott addig nyomtam a rendház csöngőjét még.
Ki az?
Hát mondom, hoztam egy olyan emberkét, aki 40 éve gyönt utoljára, és most halt meg a felesége. Veled szeretne beszélni.
Jó van, jövök.
Kinyílt az ajtó, én betoltam a jó embert, becsukták az ajtót, és a feladat véget ért. Aztán hazafele a következő rémes gondolat kerített magába. Ha én nem állok szóba vele, ha én nem viszem oda, ha én nem akkor megyek az Úrral, az oltári szentséggel oda a beteghez. Aztán itt elakadt a gondolatom, hogy hogy van tovább. És Mária azzal kezdte, hogy egész pici koromtól vigyázott rám az Isten. Gondoljátok végig, most másképp van? Nem hiszem. Uram Jézus, hálát adok itt a mai napért. Érhettem ezt a néhány percet, hogy szolgálhattalak téged, hogy figyelhettem a szavadat. Kérlek, Uram, jöjj, küldd el szent lelkedet, érintsd meg az összes embernek a szívét, akit meghallgatott bennünket. Ébreszd bennünk bátorságot, hitet és reményt, hogy ki tudják mondani azt, amit Siejenő az ifjúsági találkozón kimondott a pápa látogatáskor, csak Jézusnak szolgálok. Amen.
Bizony bátran